Veled volt már olyan, hogy valaki szeretettel fordult oda hozzád, és te ettől zavarba jöttél? Egy ölelés, egy figyelmes gesztus, vagy egy fontos vagy nekem, ne talántán, egy szeretlek szó az, ami megtalált téged, és benned inkább feszültség keletkezett a helyet, hogy jobban lettél volna tőle? Lehet, hogy egész életedben arra vágytál, hogy valaki igazán szeressen, és amikor ez megtörtént, vagy megtörténhetett volna, nem tudtad beengedni. A mai epizódban erről szeretnék veled beszélni. Erről, hogy miért olyan nehéz elfogadni azt, amikor valaki szeret. Hogy mi zajlik benned ilyenkor lélektani szinten, és mi történik a szíved terében. Tarts velem, hamarosan kezdünk.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok. Coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ez az Örömvilág Podcast csatorna 264. epizódja. Mindjárt elmondom, hogy miért pont ezt a témát választottam. Előtte azonban, mivel közeledik a karácsony, akkor, amikor ez az epizód megjelenik, szeretném figyelmedbe ajánlani a tudatos ajándékozás lehetőségét, amelynek tárgya akár lehet két könyvem, az Ébresztő és a nemrég megjelent Sorsfordító is. Mindegyik könyvembe belelapozhatsz a tomeknoemi.hu oldalon virtuálisan, és akár ott meg is rendelheted ezeket a könyveket, ha kettőt együtt, akkor még extra kedvezményt is tudok neked biztosítani. Mindegyik könyv egyébként az Örömvilág Podcast csatorna részei, epizódjai alapján készült. Az első könyvemben, az Ébresztőben családi mintákról, kapcsolódásokról, párkapcsolatokról, a másodikban pedig nagyon fontos önismereti témákról olvashatsz, és ezekkel egyébként dolgozhatsz is. De most érjünk vissza ide a mai témára, mert ezt azok miatt hoztam, és elsősorban azok miatt készítem, akik ilyenkor nagyon távol vannak a szeretettől, sokkal távolabb, mint az év más szakaszaiban vagy időszakaiban. Karácsony közelettével sokkal több minden szól az érzésekről, a közelségről, az együttlétről, és vannak, akik ilyenkor az egyedüllét mellett már a magányt is érzik, a távolságot élik meg, és a szeretet hiányban szenvednek. Ilyenkor nagyon sokan kérnek tőlem is egyéni konzultációt, amit nem igazán tudok kielégíteni, révén, hogy általában várólista van, akár több hónapos is, a hosszabb folyamatok miatt, amelyeket állandó klienseimmel csinálunk, és amiatt, hogy sokat tanítok, részben pedig azért, mert közeledik az ünnep, és ilyenkor én is jobban odafordulok a családom és a közös pihenés és az együttlét felé. Úgyhogy legyen ez egy ilyen virtuális ajándék tőlem azoknak, akik szeretnék egy kicsit közelebb engedni, tudni magukhoz a szeretetet. A szeretet, amire mindenki vágyik, néha igazán ijesztő tud lenni, és a közelség, amire vágyunk, néha túl soknak és túlzónak tűnik. Akár egy ölelésről, akár egy kedves mondatról, akár egy figyelmes gesztusról van szó. Sokan azt élik meg, hogy amikor megkapják, vagy megkaphatnák, akkor megfeszül bennük valami. Még a testük is jelez, nem csak a lelkük, vagy az érzelmi vezérlő rendszerük. És ez egy általános, és nagyon sokakat érintő kérdés, hogy miért olyan nehéz elfogadni, amikor valaki szeret? Miért olyan nehéz befogadni ezt? Mi ennek a pszichológiai vetülete, mi ennek a szívünk terében zajló folyamata, hogyan kapcsolódik ehhez a múltunk, mit szólnak ebbe az ügybe bele a kötődési mintáink, és mi a helyzet a belső engedélyünkkel? Ezekről is szeretnék veled ma beszélgetni, hogyha nyitott vagy rá, és hogyha készen állsz rá. Úgy érzem, hogy ez a mai epizód egyszerre megy majd mélyre, és ettől lesz eléggé finom és simogató is. Remélhetőleg, és ez a célom vele, közelebb visz majd ahhoz a belső térhez téged, ahol már nem csak adni tudsz, hanem majd kapni, tehát elfogadni. És úgyhogy vágjunk bele. Legelőször ráhangolódó kérdéseket hoztam neked, hogy a témával való kapcsolódásod egy kicsit jobban a felszínre tudjon jönni. Arra kérlek, mint amire máskor is, amikor ilyen kérdéseket hozok az Örömvilág Podcast csatornán, hogyha teheted, akkor kérlek, függeszd fel az aktuális tevékenységedet, állj meg egy kicsit, figyelj befelé, és lehetőség szerint hunyd le a szemeidet. Hangsúlyozom, lehetőség szerint, mert olyan helyzetben vagy, hogy ez téged veszélyeztetne, vagy a környezetedet, akkor kérlek, csak annyira figyelj, amennyire ez biztonságos. Elsőként, ha készen állsz, kérlek abba érezd bele, hogy mi jelenik meg benned, amikor kimondod, és kérlek mondd is ki a szeretet szót. És csak figyeld, hogy mi bukkan fel benned. Akár képként, akár érzésként, emlékként, vagy hangulatként. És most kérlek a testedet figyeld a következő kérdésemnél. Hogy reagál a tested arra, hogy valaki közel van hozzád? És mi történik benned, amikor elképzelsz egy helyzetet, hogy valaki 100%-ban rád figyel? És mozgassuk meg egy kicsit az érzékelésedet, milyen szint, mozdulatot, képet, illatot társítasz ahhoz, amikor valaki szeretettel fordul feléd. Mi a legelső gondolat vagy érzés, ami felbukkan benned, hogyha a befogadás szót mondom ki? Milyen idézőjeles belső mozdulatot teszel akkor, amikor valaki közeledni szeretne hozzád? Tágulást, vagy inkább visszahúzódást? Mit érzel azzal kapcsolatban, amikor valaki időt, figyelmet és jelenlétet ad neked? Te hogy fejezed ki a szereteted mások iránt? Előfordult már, hogy valaki visszautasította a szereteted? Mi a legrosszabb abban, hogyha valaki nem tudja befogadni a szereteted? Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre.
Örömvilág podcast szerinted.
Nem is olyan régen a 255. epizódban arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz néha befogadni a jót az életünkben. Ez az epizód nem erről fog szólni, hanem tovább viszi gyakorlatilag ezt a korábban megkezdett témát, és ennél is intimebb részre fogunk merészkedni, amikor ránézzünk ugyanennek a témának arra az aspektusára, amikor nem egy helyzetet, nem egy lehetőséget, hanem egy másik ember szeretetét idézőjelben kellene beengednünk. Hogyha a szeretet befogadásáról beszélünk, akkor érdemes először is megfigyelni, hogy hol jelenik ez meg a hétköznapokban. Ugye sokszor ez nem nagy drámai helyzeteket teremt, hanem egészen apró pillanatokat, amiben valami bezár bennünk. Tehát ott van például egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki megölel. Egy ismerős, egy barát, egy rokon, egy egyszerű, kedves, természetes mozdulattal, és benned valami megfeszül. És elbizonytalanodsz, és nem tudod, hogy mit kezdj ezzel a közelséggel. Vagy ott van az a helyzet, amikor valaki azt mondja, hogy szeretlek, vagy fontos vagy. És te érzed, hogy igaz is, és érzed, hogy jól is eshetne, kicsit esik is, de mégis megjelenik egy belső reflex, egy visszahúzódás, egy kis feszültség, egy nem tudom, mit kezdjek ezzel érzés. Nem azért, mert nem ezt szeretted volna hallani, hanem valami más miatt, talán azért, mert van egy részed, ami még nem tudja elhinni, hogy ez valóban neked szól, vagy szólhat. Talán mások is lehet a háttérben. Előfordul, hogy valaki megpróbál gondoskodni rólad például. Vagy kedves veled, készít neked egy kávét, elintéz helyetted valamit, vagy csak megkérdezi, hogy hogy vagy, és te ettől már kellemetlenül érzed magad. Mert azt érzed, hogy túl sok a figyelem. Mint hogyha jobban szeretnéd azt, hogy te adsz, és nem te kapsz. Mintha az persze csak Idézőjel, mert jobban szereted, hogyha adsz, mint kapsz. Mert neked az adás az ismerős, a befogadás meg annyira bizonytalan. És hát ott vannak azok a helyzetek is, amikor valaki tényleg lát téged. Tényleg lát. Nem a szerepedet, nem a teljesítményedet, nem a mázat, nem azt, amit kifelé mutatsz, hanem azt az embert, aki te valójában vagy. Ez egy nagyon különleges érzés, amikor ezt meg tudjuk engedni magunknak, mert ilyenkor megnyílik kettőnk között a tér, és ettől nagyon sokan megijednek, talán te is megijedsz tőle, mert ez a fajta láthatóság talán túl közeli tud lenni, túl igaz, és hát itt egy nagyon fontos szó lesz, túl sebezhetővé tesz. Vagy gondolj arra a pillanatra, amikor valaki őszintén megdicsér. Nem csak úgy félváról, hanem valódi őszinte jelenléttel megdicsérnek téged, és te reflexből elütöd mondjuk egy viccel, vagy elbagatelizálod egy várándítással, egy ugyanmárral, ja, nem is olyan érdekes ez, nem is semmiség. És nyilván nem azért csinálod, mert valami rossz szándék áll mögötte, hanem azért, mert a dicséret befogadása bizony megnyitna. És ez a megnyílás ijesztő lehet. Ugye van egy nagyon finom dinamikája ennek a témának, az, hogy sokkal könnyebben tudnak az emberek általában szeretetet adni, mint kapni. Adni ugyanis biztonságos lehet. Bizony biztonságos, mert hogy adni kontroll, ugye? Akkor én irányítok, és ez az egész nagyon ismerős. De amikor valaki felét fordítja ugyanezt a szeretetet, akkor egyszerre csak nem te irányítasz már, hanem te kerülsz a középpontba. És ez sokszor nem kényelmes, még akkor sem, hogyha vágysz rá. De ez a néhány, szinte hétköznapi helyzet is olyan szépen megmutatja, hogy amúgy nem a szeretettel van baj, amúgy baj sincs, és nem is azzal, hogy valaki szeretne hozzánk kapcsolódni. A nehézség inkább gyakran ott jelenik meg, hogy mi az, amit jelent a közelség, az intimitás, a valódi láthatóság, és ezt, illetve erre a választ már a pszichológiai mintáink hozzák, a történetünkkel, a kötődésünk formáival, és a belső engedélyünkkel arra, hogy valaki valóban közel jöhessen hozzánk. Amikor arról beszélünk, hogy miért olyan nehéz beengedni valakit az életünkbe szeretettel, mert úgy jön, akkor érdemes egy pillanatra ránézni arra, hogy honnan tanultuk meg azt, hogy a közelség biztonságos-e számunkra. Mert ugye a szeretet befogadása nem a jelenben kezdődik, soha nem a jelenben kezdődik, hanem a régi történeteinkben van. A kötődés elmélet, amiről már korábban más epizódban érintőlegesen beszéltem, azt mondja, hogy gyerekkorunkban megtapasztalt kapcsolataink azok, amik meghatározzák, hogy hogyan érezzük magunkat a közelségben felnőttként. Tehát ha azt tanultuk meg, hogy a szeretet kiszámítható, következetes, elérhető, akkor később is nagyobb valószínűséggel élünk meg biztonságot a kapcsolódásainkban. De hogyha a szeretet hol jelen volt, hol eltűnt, hol feltételekhez kötötték, hol túl sok volt, aztán meg túl kevés, vagy a szülő érzelmi állapota hektikus és kiszámíthatatlan volt, akkor a közelség ma bizonytalansággal járhat. És ez érzelmi és testi közelséget egyaránt jelenthet. Ugye a felnőtt kori kötődési stílusokat több kutató vizsgálta. Először a kötődés elmélet létrejöttében három kötődési stílus volt, aztán pedig ezt tovább alakították, és ma már inkább egy ilyen négy kategóriás rendszert emleget a pszichológia. Ugye fontos tudni, hogy ezek a kötődési stílusok nem címkék, nem is diagnózisok, hanem minták. Ilyen belső térképek, amik arról mesélnek, hogy hogyan közelítünk a szeretethez, a közelséghez, meg a láthatóság kérdéséhez. És ami különösen fontos ma ebben az epizódban, hogy a szeretet befogadását mind a négy kötődési stílus másként és másként éli meg. És akkor nézzük rá erre egy picit, jó? Az első, amit szeretnék említeni, az a biztonságos kötődés. Tehát azok, akik ebben a mintában működnek, azok általában könnyedén és jól be tudják fogadni a szeretetet, nekik az, hogy valaki közel jön, természetes állapot tud lenni, és ők el tudják hinni, hogy szerethetők, és hogy valódi a másik ember szándéka. Ez nagyon fontos. És a szeretet számukra nem teljesítményhez kötött élmény, hanem egyszerűen egy alapvető kapcsolódási forma. Ez van, ez teljesen oké. Nincs itt semmi látnivaló, ez természetes. Viszont az elutasító elkerülő kötődési stílusban, ebben a mintázatban a közelség gyakran túl intenzívnek érződik. És az az érdekes, hogy nem a szeretet ám a nehéz, sokan azt gondolják, hanem az a fajta érzelmi láthatóság, amit hoz a szeretet. És ilyenkor megjelenik a visszahúzódás, hogy legyünk már egy kicsit távolabb, úgy azért biztonságosabb, az nekem úgy kényelmesebb, meg komfortosabb. És ilyenkor a távolság nem a másik ellen van, hanem egy belső önvédelmi eszköz. Mert az a láthatóság, amit a szeretet hoz, az nehéz, mondom még egyszer. Ugye a szorongó kötődésnél a közelség egyszerre vágyott és egyszerre félelmetes. A szeretet befogadását pedig sokszor teljesen átcsatírozza az a belső kérdés, hogy amúgy mi van, ha elveszítem? Szeretet tehát nem egy stabil, egy nyugodt élmény a szorongó kötődésű embernek, hanem valami, amit állandóan félteni kell. És ez a féltés, hát finoman szólva is elgáncsolja a befogadást. A negyedik pedig a félelemteli elkerülő kötődés. Ez a legösszetettebb mintázat. Ugye a közelség nagyon vonzó, és közben nagyon ijesztő is. Tehát a kettő egyszerre jelenik meg. A vágy és a félelem az, ami egymás mellé kerül, és hát ez elég nagy zavart tud okozni. És ezért gyakran kialakul az a fajta idézőjeles hullámzás, hogy gyere közel, de ne túl közel. Gyere közel, de ne túl közel. Közeledés, visszahúzódás. Közeledés, visszahúzódás. Megnyílás, bezárkózás. Ugye egy ilyen nagyon kellemetlen érzelmi hullámzás jön, ami hát nagyon megnehezíti a szeretet befogadását. A pszichológiai kutatások azt is mutatják, hogy egy kötődési stílus nem feltétlen kőbevésett kategória, mert hogy az életünk során ez változhat. Tehát ahogy gyógyulunk a mintáinkból, például az önismereti útunkon, a spirituális fejlődésünkben, úgy újfajta biztonságot tudunk megélni, és teljesen más minőségű kapcsolatokat tudunk már megengedni magunknak, ahogy ezek a mintázataink szépen átrendeződnek. A szeretet befogadásának nehézsége egyébként ritkán szól arról az emberről, aki épp most szeretne hozzánk közeledni. Nagyon-nagyon ritkán. Túlnyomó részt arról szól, akihez menne az a közeledés. Sokkal inkább arról, amit valaha sok évvel ezelőtt megtanultunk a közelségről. Na, arról szól. És amikor erre ránézünk, akkor már nem is az a kérdés, hogy hát miért olyan nehéz elfogadni azt, amikor valaki szeret. Hanem egy másik kérdés van, egy sokkal igazabb és sokkal fontosabb kérdés. Sőt, kettő is. Az egyik az az, hogy mit tanultam a közelségről a múltban. A másik pedig így szól, hogy kinek a jelenlétében vált ez a közelség bizonytalanná. Még egyszer elmondom a kérdéseket, jó? Mit tanultam a közelségről a múltban? És kinek a jelenlétében vált ez a közelség bizonytalanná? És hogyha ezt megérted, akkor már elindulhatsz abba az irányba, ahol a közelség nem lesz fenyegetés, hanem ilyen szépen finoman ismerőssé váló megtartó biztonságérzet.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Hogyha arról beszélünk, hogy miért olyan nehéz elfogadni, amikor valaki minket szeret, akkor nem kerülhetünk meg két másik fontos témát. Az egyik a szégyen, a másik a sebezhetőség. Amúgy nagyon erősen összefüggenek egymással. Ez a kettő ugyanis gyakran ott dolgozik a mélyben, amikor a szeretet beszeretne lépni a szívünkbe, mi pedig egy pillanatra bezárunk. Brené Brown, aki a szégyen és a sebezhetőség egyik legismertebb kutatója, azt mondja, hogy a szégyen alapmondata így hangzik, hogy nem vagyok elég jó. Vagy így, hogyha megismernek, akkor nem fognak szeretni. Kicsit pepitában, de a kettő ugyanarról szól. És ezek a mondatok sokszor nem a tudatos gondolataink között jelennek meg, hanem a testben, a feszültségekben, a reakciókban, a távolságtartásban, a reflexekben, abban, ahogy elkerülünk egy dicséretet, vagy elviccelünk egy kedvességet, vagy bezárkózunk egy ölelésben. A sebezhetőség azonban nem gyengeség, hanem annak a tere, ahol megszülethet a valódi kapcsolódás. És hát pont ettől félünk leginkább, attól, hogy valaki igazán lát minket. Lát minket, és nem a szerepeinket látja, nem a teljesítményünket, nem a kifelé mutatott identitásunkat, hanem azt látja, akik valójában vagyunk. És amikor valaki szeretne közel kerülni hozzánk, akkor ez az igazán látni élmény aktiválódik, és hárítani kezd. A szeretet az nem csak adás és fogadás. A szeretet az, ami láthatóvá tesz. Bizony. Ezt ízlelgesd, jó? A szeretet az, ami láthatóvá tesz. És a láthatóság sok ember számára egyenlő a veszélyérzettel. A szégyen működése itt nagyon aktív tud lenni. A szégyen az baromira erős, nagyon nagy hatású, de kusban van. Csendes, nem kiabál. Nem mondogatja hangosan, hogy nem érdemlem meg, hanem létrehoz egyfajta távolságot, meg valami teret, ami üres és olyan zavaró, vagy egy reflexet, hogy elfordítsuk a fejünket, hogy lesüssük a szemünket, és inkább témát váltsunk. A szeretet nehézségeit sokszor nem maga az érzelem, hanem az a belső hit, hogyha valaki igazán lát, és meg fog látni, mert a szeretete megláttat engem, akkor lelepleződöm, és nem fog elfogadni. És ez valójában a szégyen alapműködése. Azok, akiknek könnyebb befogadni a szeretetet, azt nem azért tudják ám megtenni, mert tökéletesek, vagy mert mindig magabiztosak, hanem azért, mert megtanulták azt, hogy lehetnek sebezhetőek. És azt mondják, hogy oké, láthatsz. Rendben van láthatónak lenni. A sebezhetőség az nem sérülés feltétlenül, hanem nyíltság is lehet, egyfajta érzelmi jelenlét, amely teret ad annak, hogy valódi kapcsolat szülessen két ember között. Amikor valaki szeret minket, akkor tulajdonképpen ezt a teret kínálja fel, a biztonságos láthatóságot. És a kérdés ilyenkor az, hogy a saját belső világunk mennyire érzi biztonságosnak ezt a láthatóságot. Sokan például nem azért utasítják vissza a szeretetet, mert nem akarják a szeretetet, hanem attól tartanak, hogy a másik megismeri a valódi énjüket, és akkor majd elfordul. Tehát a visszautasítás nem is kívülről jön először, hanem belülről, ezen a félelmen keresztül. Ha te ezt most ismerted fel magadban, akkor nagyon szeretnélek megkérni arra, hogy ne kezd el most hibáztatni, meg ostorozni magad. Sokkal fontosabb az, hogy megértsd, hogy a szeretet befogadása az nem pusztán érzelmi döntés, hanem a belső engedély arra, hogy látható légy. És ez az engedély sokszor régi történetekhez, régi sebekhez, régi traumákhoz kapcsolódik, és ettől olyan nehéz megadni. A szeretet befogadásának nehézsége nem mindig látható, ahogy mondtam, és erről még szeretnék egy pár gondolatot megosztani veled, vagy talán bővebben kifejteni ezt a részt. Mert hogy időnként nem is azokban a helyzetekben jelenik meg, amikor valaki hozzánk ér, vagy megölel, vagy megdicsér, hanem azon túl, vagy még az előtt. Ugye van, akinek a szeretet befogadása ott akad el, hogy egyszerűen képtelen kérni. Apróságokat sem kér. Nem kér egy pohár vizet, nem kér szívességet, nem kér időt, nem kér támogatást. Mert a kérésben ott van egy ilyen kimondatlan félelem, hogy ha kérnem kell, akkor függök, kiszolgáltatottá válok. És ahol a függés félelmetes, ott a szeretet befogadása is azzá válik. Aztán vannak, akiknél a szeretet ott torpan meg, hogy egyszerűen nem tudnak, nem mernek lelassulni. Mindig csinálnak valamit. Tartják a többieket, intézkednek, szervezkednek, gondoskodnak. És ez az állandó mozgásban lét ez adja a biztonságot, és a megállás az olyan lenne, mint egy tükör, amikor hirtelen láthatóvá válna az, hogy mennyire vágyik kapcsolódni, és mennyire fél tőle. És egyszerűen nem áll meg, hogy ez nyilvánvalóvá válhasson bárki számára is. Aztán van, akinek a szeretet ott válik bonyolultá, ahol a másik ember igazán jelen van. Ugye nem terel, nem akar semmit, hanem ott van. És ebben a jelenlétben van egy erős csend. És hát a csendben már nincsenek kapaszkodók. Csak ott van a két ember közti tér, amit vagy megtölt a bizalom, vagy elborít a bizonytalanság. És a befogadás sokszor itt dől el, abban, hogy mit kezdünk ezzel a közös csenddel. És hát van az, hogy a befogadást az önmagunkkal való kapcsolat írja felül. Ha valaki egész életében kritikus belső hanggal élt, akkor a szeretet sokszor nem illik bele abba a történetbe, amit önmagáról tud. Azt mondja, hogy én vagyok az erős, aki tart, aki nem kér, aki helytáll. És amikor valaki szeretne közeledni, és szeretne gondoskodni, szeretné őt tartani, támogatni, akkor ez az élmény összekoccan a régi identitással. Nem tudom, ismerős-e neked a helyzet. Jaj, még egyet hadd mondjak, ugye egy sajátos helyzet, amikor a szeretet valójában nem a jelenben akad el, hanem a jövőben. Egy gondolatban, egy jövőbe kivetített gondolatban, hogy mi lesz, ha egyszer vége lesz. És ez egy olyan erős félelem tud lenni, hogy inkább el sem indul a befogadás, mert a vesztesség lehetősége nagyobbnak tűnik, mint a jelen öröme vagy boldogsága. Ja, a szeretet befogadásának hétköznapi nehézségei tehát nem arról szólnak általában, hogy valaki közel akar jönni, hanem arról, hogy mi milyen távolságot érzünk belül. A belső ritmusunkról, az idegrendszerünkről, a múltunkból hozott szerepeinkről, ezek mind-mind meghatározzák, hogy mennyi szeretetet tudunk beengedni, vagy egyáltalán tudunk-e? Mivel az Örömvilág Podcast csatorna tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szól egyszerre, mindenképpen szeretnék a spirituális vonulattal is egy kicsit foglalkozni, mert engem nagyon-nagyon foglalkoztat ez a része. És az, hogy a legtöbb spirituális hagyományban miként jelenik meg a szeretet, mert a szeretet ezekben a spirituális tanításokban általában nem érzelemként jelenik meg először, hanem mint a jelenlét. A keleti tantrikus tanítások szerint a szeretet akkor tud megérkezni, amikor a tudat egy pillanatra elcsendesedik, és már nem próbál értelmezni, reagálni, se kontrollálni. De azt mondják, hogy a szív nem kérdez, hanem felismer, és ebben a felismerésben nincsen erőfeszítés, nincsen engedem vagy nem engedem játszma, csak egyszerűen megjelenik a minőség, ahol a szeretetnek belül tere van. És ezt a teret kell ugye tudni létrehozni. A buddhista tanításokban nagyon sokszor beszélnek a szív tágasságáról. A metta, a szeretőkedvesség gyakorlata nem arról szól, hogy én most kinyitom a szívemet, hanem arról, hogy tudatosságot hozok arra, ami már most is ott van. Tehát a szeretet teret kap. Nem azért, mert létrehozom, hanem mert felismerem, hogy mindig is volt, mert csak ugye különböző félelmek, traumák, egyebek eltakarták. A szufi mesterek egy másik oldalról közelítenek, ők azt mondják, hogy nem a szeretetet kell megtalálnod, hanem azt, hogy mi akadályozza azt, hogy lásd a szeretetet. És amikor ezek az akadályok, a múlt történetei, a félelmek, a bizonytalanság oldódnak, akkor a szeretet felszínre emelkedik. Pontos, nem betör, vagy megjön, felszínre emelkedik. Ugye milyen érdekes? Amit még nagyon különlegesnek és szépnek tartok, az az advaita hagyomány, ahol a szeretet nem valami, amit kapunk vagy adunk, hanem a tudat természetes állapota. Egyfajta belső ragyogás, amely akkor érzékelhető, amikor egy pillanatra az ellenállás megszűnik. És talán ez az, ahol a szeretet befogadásának a misztériuma más megvilágításba kerül. Nem arról van szó, hogy valamit meg kell engednünk, hanem arról, hogy visszatalálunk ahhoz a részünkhöz, aki képes arra, hogy megengedje és befogadja. Én főként Theta Healinget tanítok, ezzel foglalkozom, és Sokszor a Theta Healingben is ezt tapasztaljuk. Nem a szeretetet tanítjuk meg, hanem eltávolítjuk azokat a régi mintákat, amik miatt a szeretet nem tud beérkezni, vagy nem tud aktiválódni. És amikor ezek oldódnak, akkor valami ott a szívtérben megváltozik. Mintha belül nagyobb lenne a csend, meg tágasabb lenne a tér, és tisztábban érzékelhető, hogy a szeretet valójában mindig is ott volt. Csak már nem ütközik falakba. A spirituális tanítások közös pontja ez, hogy a szeretet nem kívülről érkezik. A világ akkor tud szeretetet hozni, ha belül már létrejött az a finom rezgés, ami képes befogadni, tehát már ott van. Úgyhogy a kérdés nem az, hogy miért nem tudom befogadni, ha valaki szeret, hanem sokkal inkább az, hogy hol van bennem az a rész, aki már most is képes a szeretetre.
Örömvilág podcast. Neked érted.
A szeretet tehát nem kívülről jön. Sokan azt hiszik, hogy a szeretet valami, amit másoktól kapnak, vagy nem kapnak. Hogy akkor létezik, amikor valaki adja, kimondja, megmutatja, és ha nem kapjuk meg, akkor hiányzik, de ez valójában csak a látszat. A hagyományok legtisztább tanításai szerint a szeretet belső állapot, egy tágas, csendes jelenlét, amely akkor is ott van, amikor senki nem ölel meg, és akkor is ott van, amikor valaki közel lép. A külső világ nem létrehozza ezt a szeretetet, hanem emlékeztet a szeretetre. Tehát a másik ember szeretete nem a forrás, a másik ember szeretete egy jelzés, egy tükör, hogy rámutat arra, ami már ott van benned. Csak talán régen elfelejtetted már megélni. Fontos, hogy a szeretethez való viszonyod valójában nem a másikról kell, hogy szóljon, hanem arról, hogy milyen kapcsolatban vagy a saját szíveddel, a saját jelenléteddel, a saját lényeddel, azzal a mélyebb résszel, amely képes szeretni, amely tudja, hogy milyen a szeretet. És a külső világ csak annyiban érinti a szeretetet, amennyiben megmutatja, hogy te hol tartasz benne és vele. A másik ember közeledése egy lehetőség arra, hogy megnyílj, de a nyílás az belül történik. Belül. És nem kell ebben várnod senkire, nem kell remélned, hogy valaki majd megmutatja, hogy milyen a szeretet, mert a szeretet az nem érkezik, hanem benned fénylik fel, hogyha engeded. És amikor valaki szeretettel fordul feléd, akkor valójában nem beengeded a szeretetet, hanem csak visszakapcsolódsz ahhoz, ami már ott van benned. Tehát még egyszer mondom, nem az a kérdés, hogy miért nem tudom befogadni, hanem az, hogy mennyire engedem meg magamnak, hogy kapcsolatban legyek a saját szeretet forrásommal, mert ha ott belül benned tágasság van, akkor a külső szeretet teljes természetességgel fog érkezni hozzád. Ha pedig belül szűkösség van, vagy félelem, vagy bizonytalanság, akkor a külső szeretet is nehéz lesz, hogy oda találjon hozzád. Szeretnék egy nagyon rövid, nagyon egyszerű gyakorlatot adni neked. Egy nem is gyakorlat, ez csak egy mélyen átalakító kérdés. Szóval a szó hagyományos értelmében ez nem gyakorlat. Nem kell hozzá sem leülni, sem becsukni a szemed, csak egyszerűen hagyd, hogy ez a kérdés eljusson hozzád, és tegye a dolgát, és kérlek ezt a kérdést, tedd már fel magadnak. Mondjuk 21 napig minden nap néhányszor, jó? És majd figyeld meg a változást. Így hangzik a kérdés. Mi változik bennem, ha most azt feltételezem, hogy szerethető vagyok? Megismétlem. És kérlek, írd fel magadnak. Mi változik bennem, ha most azt feltételezem, hogy szerethető vagyok? Hagyd, hogy működjön a te életedben is ez a kérdés. És köszönöm, hogy ma is velem voltál. Nagyon köszönöm az értő figyelmed és a jelenléted és az inspirációt, amit adsz nekem minden egyes epizódhoz. Ha szeretnél ezen a belső úton mélyebbre menni, akkor szeretettel ajánlom figyelmedbe a Sorsfordító című új könyvemet, és az első kötetemet, az ébresztőt. Mindkettőt megtalálod a tomeknoemi.hu oldalon, ahol a könyveim mellett nagyon sok letölthető meditációt találsz, és mostantól már folyamatosan töltjük fel oda az eseményeimet, a programjaimat, és hamarosan mindent meg fogsz itt találni, ami ilyen szempontból velem kapcsolatos. És ahogy közeledik a karácsony, szívvel és tiszta szívből ajánlom neked a balipura.hu tiszta gyönyörű energetikai termékeit is, amelyeket Baliról hoztam el Magyarországra, azért, mert megszerettem őket. És velem együtt nagyon sokaknak segítettek már abban, hogy megteremtődjön az a belső tér, amelyben könnyebb megélni a szeretetet, a harmóniát és a biztonságot is. Még egyszer mondom, balipura.hu. Szeretettel várlak aktuális programjaimon is, hogyha valós időben hallgatsz, akkor 2025 év végéig lesz még Örömvilág karácsonyi vásár Székesfehérváron, itt a Healingás mélyebbre tanfolyam online, Vision Board készítő kreatív nap, december 28-án, és persze a 2026-os esztendőt is a hagyományos újévi teremtő meditációmmal fogom indítani, amit már 11. alkalommal, tehát 11. éve tartok újév estéjén, este 7:30-kor online. A részletek a Facebook oldalamon és az örömvilág.hu honlapon is fent vannak. Ha úgy érzed, hogy arra érdemes ez a podcast és a benne elhangzott tartalom, akkor kérlek, oszd meg másokkal is, és ha még nem tetted, akkor megköszönöm, ha feliratkozol az Örömvilág YouTube csatornára, hogy a következő részekről is időben értesülj. Szeretettel ölellek.
Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilág.hu.